Sportrádió. Indul az autósport. Autósport. Autósport magazin a Sportrádióban. A mikrofonnál Szújó Zoltán, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke.
Üdv mindenkinek a nyári szünet után újra itt az Autósport magazin, rádióműsor és podcast formájában, és bizony lesz mit megbeszélnünk. Ha ránézünk a TCR World Tour összetett állására, akkor azt látjuk, hogy Mihelis Norbert vezet a pontversenyben. Norbi sikeres dél-amerikai túrán van túl, el is meséli, hogy mi történt Uruguayban, illetve Argentínában. A kamion EB tabellája is jól fest magyar szempontból, azt Kis Norbert vezeti, ő is itt lesz a mai adásban. Aztán hívom a magyar autósport történet első hegyi Európa-bajnokát, Nagy Norbertet, aki megnyerte kategóriáját a hegyi felfutó EB-n. És hogy ne csak Norbik legyenek ebben az epizódban, Hoffer Zsolttal is beszélgetek, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség rali szakágának vezetője, a hétvégén esedékes Győr rallival kapcsolatban hozza a legfrissebb információkat. Öveket bekapcsolni, már is kezdünk!
Autósport. Minden szerdán délután 5-től Autósport. Szújó Zoltánnal a Sportrádióban.
Sikeres dél-amerikai portján van túl Mihelis Norbert a TCR világsorozatban, hiszen El Piñar, illetve La Pedrera helyszíneken, azaz Uruguayban és Argentínában is értékes pontokat gyűjtött, olyannyira, hogy ezt követően 4 ponttal vezeti az összetett pontállását. Jan Erlesénak 266 pontja van, Mihelis Norbertnek pedig 270, tehát 4 pont az előnye összetett, és Mihelis Norbert itt van a vonalban. Szia, Norbi!
Szia, Zoli!
Kezdjük akkor visszafelé haladva időrendi sorrendben a frissebb emlékekkel. La Pedrera, ugye ez volt az argentin helyszín, egy nagyszerű második és negyedik helyet szereztél, ráadásul azt nézem, hogy még a kvalifikáción is ugye volt 10 pontot, tehát ezen a hétvégén ez az 55 pont, ez mindenkinél több pont, és bizony ezzel sikerült átvenned összetettben a vezetést. Milyen volt ez az argentin hétvége?
Pozitív. Mielőtt nyilván megkezdődött a verseny hétvége, azért láttuk azt, hogy ez egy eléggé speciális pálya. Ilyenkor mindig nagyon nehéz pontos elvárásokat megfogalmazni, ami pontokkal és eredményekkel kapcsolatos. De az első pillanattól kezdve azt éreztem, hogy ez a pálya ez nekem feküdni fog. Ugye egy viszonylag széles nyomvonalról beszélünk, bár ugye városi pálya, alapesetben ez az argentin aszfaltsík, és szerencsére az autónk is jól működött, nem voltak egyszerűek a körülmények, mert ugye Argentinában tél van most, sokat esett az eső, folyamatosan szemerkélt, felszáradt, nedves volt a pálya, vizes volt a pálya, az időmérőt is nagyon változó körülmények között teljesítettük, ilyenkor ugye jó autóval is az ember egy kicsi bal szerencsével azért bőven, mondjuk 10-en kívül végezhet, tehát nem minden van az ő kezében, de szerencsére a taktika, az én oldalamról a vezetés, a versenyzés az rendben volt most Argentinában, és ennek is a következménye az, hogy a lista vezetőként tudtam elutazni haza Argentinából.
És milyen jó ránézni erre a tabellára. Érdekes volt figyelni a közvetítésben valóban, hogy annyira széles volt például a célegyenes ezen az utcai pályán, hát nem tudom, 2-3 sáv legalább volt az a rész, ahonnan elrajtoltatok. Kicsit úgy kell ezt elképzelni, mint a felvonulási tér, illetve a Dózsa-György út környékén, mint ha ott mentetek volna. Mennyiben kíván ez másfajta felkészülést? Azért olyan messze volt a másik oldal a rajtrásnak a két oszlopa egymástól, hogy nem tudom, egyáltalán láttad-e, hogy körülötted mi történik rögtön az első métereken?
Egyébként ami nagyon csalóka mindig, hogy kameraképek alapján minden sokkal szélesebbnek tűnik, mint az autóból. Tehát autón belül az, hogy széles egy pálya, az inkább kényelmes helyzeteket eredményez a versenyzőnek. Ugye az lett volna a nagyobb probléma, hogyha egy sokkal szűkebb városi pályáról beszélünk, mint amihez szokva voltunk. Tehát, hogy pontosan ez miatt nem igényelt különösebb változást, vagy változtatást a felkészülésben ez a versenypálya.
Figyeltem a közvetítést, és ahogy az argentin első futam után ott álltál a dobogó második fokán, akkor olyan furcsának tűntél nekem. Jogodban áll nem válaszolni, természetesen, ha nincs, vagy nem szeretnél rá válaszolni, de volt valami probléma ott, mint hogyha olyan szomorú lettél volna, pedig alapvetően semmi okod nem volt a szomorkodásra.
Nagyon mérges voltam. Aki látta a futamot, az tudhatja, hogy második helyről indultam, rögtön átvettem a vezetést, és aztán nekem jöttek az első kör, nagyjából közepén. és annak a következménye az volt, hogy visszaestem a negyedik helyre, és akkor egy számomra biztosnak tűnő futamgyőzelmet éreztem, úgyhogy elraboltak tőlem, és ez miatt egyébként nagyon-nagyon mérges voltam a futam közben is, a versenyzőtársamra, és a futam után is, tehát rögtön, amikor kiszálltam, akkor az az első dolgom, hogy szembesítsem a nem tetszésemmel, és akkor mivel ketten álltunk a dobogon, azért egy kicsit fagyosabb volt a viszony közöttünk, de hogy nyilván te is tudod, hogy azért dolgozik az adrenalin. Én tényleg úgy érzem, hogy ez az eset nélkül én nyertem volna meg az első versenyt. Amikor ennyire szoros a pontverseny, akkor minden pontnak jelentősége van, pláne az első és a második hely között van ugye a legnagyobb pontkülönbség. Úgyhogy bennem akkor az a fajta csalódottság és düh dolgozott, amit mondjuk egy futamgyőzelem elvesztése okoz. És ezt láthattad rajtam.
Ugye azt a futamot Mikel Ascona nyerte, illetve a második helyen pedig az a Rob Huff végzett, aki most összetettben a harmadik helyet foglalja el. Házon belül most hogy álltok Ascona-val? Hát ugye ő most a negyedik összetetben 243 pontja van, tehát van egy jelentős különbség kettőtök között. Van-e már bármi koreográfia a hátralevő futamokra, futam hétvégékre?
Ez nagyon sokan kérdezik, de tényleg nem beszéltünk róla a futam után. Ugye a futam előtt nem volt, a futam után pedig annyi történés volt ezen a verseny hétvégén, hogy a verseny utáni debriefen nem ez volt az elsőleges téma. Ilyenkor mindenki egy kicsit még ugye friss élményekkel rendelkezik meg, meggazdálkodik a versenyről. Ez majd egy olyan téma lesz, ami ha szóba kerül, akkor szerintem a következő verseny az ausztrál futamok előtt fog szóba kerülni. Egyelőre nem vagyok benne biztos, hogy a pontkülönbség elég nagy ahhoz kettőnk között, hogy egyértelmű csapatutasítás szülessen az én javamra.
27 pont egyébként egészen pontosan a különbség köztetek. Elpinyár, erről ejtsünk még kérlek néhány szót. 6. és 7. helyen zártál Uruguayban, ugye ennek a dél-amerikai túrának az első felvonásán. Milyen volt az a hétvége?
Nagyon jó volt ez a hétvége. Ugye eredmény szempontjából egy kicsit gyengébb papíron, mint az argentin verseny hétvége. Sajnáltam, az első futamon volt egy olyan büntetés, amit én igazából egyáltalán nem éreztem jogosnak. Pont az alaján Erlaséval ütköztem, ugye én haladtam az 5. helyen, ő nagyon messziről kívülre bevetődött mellettem egy hajtűben. Összeért a két autó, és olyan 5 másodperces büntetést kaptam, amit nem igazán értettem, mert soha nem volt az övé a pozíció. Azért különösen fájó ugye ez a büntetés, mert pont a bajnoki harcba szól bele. Tehát a büntetés nélkül most nem 4 pont, hanem mondjuk 10 pont lenne a különbség. És ez a 3 pont, amit én vesztettem, és ez a 3 pont, amit ő nyert, én megint abban a pillanatban egy kicsit igazságtalannak, meg akár bajnoki címet eldöntőnek is éreztem. De ezt leszámítva egyébként jó volt a verseny hétvége. Az autóm nem volt annyira versenyképes, mint Argentinában, de én úgy érzem, hogy ebből a helyzetből is sikerült kihozni a legtöbbet. Ugye versenyzőként is sajnos fel kell tudni ismerni azokat a helyzeteket, amikor láttuk mi is a hétvége elején, hogy mekkora lemaradásunk a többiekhez képest. Ilyenkor minden az okos versenyzésre és a körülményekhez képest erős pontszerzésről szól.
Norbi, nagyon szépen köszönöm ezt a gyors beszámolót. Most van 2 hónap pihenőidő, hiszen majd novemberben folytatódik a bajnokságotok legendás pályákon, Sydney Motorsport Park, illetve aztán Bathurst, a Mount Panorama Motor Racing Circuit, hát azt még szimulátorban is az egyszerű földi halandó szereti választani. Te ismered egyébként például a Bathurst-i pályát, mondjuk szimulátorból?
Én imádom. Hát nem jártam még ott személyesen, de szimulátoron... Az egyik kedvencem. Imádom azt a pályát, és hogyha volt olyan versenypálya, ahol szerettem volna eljutni, és szerettem volna versenyezni, akkor ez az.
Norbi, akkor erről majd beszélgettünk egy következő epizódban, de még az ausztrál kirándulás előtt. Most jó feltöltődést és pihenést kívánok, és köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, és szívből gratulálunk ahhoz, hogy vezeted a TCR World Tour összetettjét. Gratulálunk!
Köszönöm szépen, Zoli!
Autósport. Minden szerdán délután 5-től Autósport. Szújó Zoltánnal a Sportrádióban.
Egy másik Norberttel folytatjuk az Autósport magazint, egy másik olyan autóversenyző Norberttel, aki szintén vezeti a a tabellát, méghozzá Kis Norbertel, aki a Moszti csehországi verseny hétvégén is rendkívül értékes pontokat szerzett, és nagyszerű eredményeket ért el. Kis Norbert itt van a vonalban. Szia Norbi!
Szia Zoli, üdvözlöm a hallgatókat is!
De jó volt ez a Moszti hétvége, volt szerencsém a helyszínen szurkolni jó néhány futam alatt, és hát összességében talán a legjobb teljesítményt azt a hétvége záró akkordjaként megrendezett negyedik futamon nyújtottad, akkor ugye vizes pályán, fordított rajtásos futamon nyolcadik helyről rajtoltál, nyerni tudtál, elképesztőeket előzve. Milyen volt az a verseny? Gratulálok ahhoz is!
Köszönöm szépen, örülök, hogyha tetszett, és hogyha jól érezted magad a hétvégén. És hát igen, ugye ezek a fordulatalajtásos versenyek mindig nagyon izgalmasak, és ha pedig esik, vagy egyre erősödő esőben ment ez a futamot, pedig aztán az különösen izgalmas szokott lenni mindig, hiszen igen, az ilyen változó körülmények mindig adnak lehetőséget, és ezt ki is tudtuk használni. Tudtam jönni előre, ki tudtam sakkozni, matekozni mindenkit, jó kis mögéfordulásokkal, kigyorsításokkal, előzésekkel, és igen, hát még a végén az utolsó körül, és amikor már nagyon esett az eső, akkor is még sikerült a győzelemért előzni egyet, úgyhogy igen, az egy különleges verseny volt. Ugye hát szombaton a száraz körülmények között a fordított verseny, ott az, hát igen, ott sokkal nehezebb előzni az egy száraz körülmények között, egy picit magabiztosabb mindenki, és akkor azért úgy nehéz előzési manővert összehozni, de amikor ilyen eső van, az több lehetőséget ad mindig.
Ugye kétszer indultál a pole pozícióból, és akkor a három győzelem mellett emlékeim szerint még egy negyedik hely jött össze. Igen. Azon a hétvégén. Rendkívül fontos pontokat gyűjtöttél. Van-e értelme már számolgatni azt, Norbi, hogy mikor lehet meg az ötödik?
Hát ugye most még messze vagyunk tőled, de a következő verseny hétvégén ugye Belgiumban még messze vagyunk, hiszen ott ugye 150 vagy 180 vagy 150 pont előny kéne ahhoz, hogy már ott nyerhessünk. Szóval, hogy most még szerintem nincs értelme számolgatni, de aztán, hogyha Belgium jól sikerül, és ott tudjuk tartani, vagy egy picit növelni az előnyünket, akkor viszont már közel kerülünk Le Mans-ban, hogy esetleg a vasárnapi napon megnyerhessük a bajnokságot, ahhoz már csak ugye 90 pont előny kell majd. De hát addig még sok verseny, addig ugye 6 versenyfutam, 3 időméredzés kell, hogy lemenjen sikeresen ahhoz, hogy odaérjünk annak a közelébe, hogy érdemes legyen számolgatni. Sok van még hát, ugye? Kaminában nagyon fontos a megbízhatóság, mert ugye nagyon sok pontot lehet szerezni egy verseny hétvégén, kicsik a helyezések közti pontkülönbségek, úgyhogy a stabilitás is nagyon fontos.
Mit érzel a technikán ilyenkorra, a szezon második felére már kezd fáradni?
Hát dolgozunk rajta sokat, hogy ne, de hát a Révész Racing csapat előtt abszolút le a kalappal, hiszen a srácok még ilyenkor ebben a feszített szeptemberben is, amikor ugye ilyen gyorsan követik egymást a verseny hétvégék, akkor is a műhelyben próbálunk maximálisan odafigyelni, és ilyenkor tényleg a fő prioritásunk az a megbízhatóság, és az, hogy szinten tartsuk az autót, és hogy ugye ne, pont ez az, hogy ne érezzük ezt, hogy fárad a technika, mert egyébként lehet ezt érezni rajta, és régebben más csapatoknál, más versenysorozatokban és a túrautóknál is lehetett érezni, hogy azért használódik az autó. És hát ugye azért ezzel foglalkozni kell, tehát a karbantartás, a TMK tervszerű megelőző karbantartás, az nagyon fontos, főleg itt a kamion EB-n. Úgyhogy azért sokat dolgozik a csapat, úgyhogy tényleg nagyon köszönöm a Révész Racing csapatának, mert nagyon kitartóan és keményen dolgozunk ezen, és ennek köszönhetően egyébként abszolút stabilnak érzem a helyzetet technikailag.
Bizonyos értelemben vicces volt, ahogy gyűltek ott a hétvége folyamán az elrepett szélvédők. Ennek mi volt az oka? Most a pálya jellegzetessége?
Hát igen, ugye a pálya jellegzetessége az valóban az, hogy nagyon sok kerékvető van, ami nagyon sok métert kell eltöltsünk ahhoz, hogy az ideális íven tudjunk haladni, és ugye ez rázza az autót folyamatosan. Aztán a másik problémák meg ugye a szélvédő, hogy hát ugye nyilván nálunk nincs beragasztva a szélvédő, hiszen hát sokszor kavicsot kapunk, ezért gyorsan cserélhető, könnyen cserélhetőnek kell lenni a szélvédőnek, ezért ilyen csavaros rögzítő elemekkel van befixálva a szélvédő helyére, és hát ebben az esetben, ha egy kis vibráció fellép, már pedig itt a kerékvetőkön fellépett, akkor megtörténhet ilyen elrepedés, igen. De hát amúgy is jellemző a szélvédő, nagyon fogyó eszköz, főleg ugye a fordott rajtásos versenyeken, picit valaki lemegy a pálya szélére, vagy a kavicságyba, egy picit úgy tudod bele kóstol az autó hátuljával, akkor azért ott rendszeresen kapjuk a kavicsokat, úgyhogy...
Nem lehet nem látni, hogy milyen fölénnyel vezetsz és kiemelkedsz ebből a mezőnyből most már évek óta. Milyen szemmel nézik ezt a többiek? Egy Jochen Hahn vagy meg más ellenfeled, illetve akár maga a promóter?
Hát tudod, nehéz megmondani, nyilván azért a Johannek is voltak domináns évei, ugye hát 6 Európa bajnoki címet igen. szerzett már a karriere során, de hát hogy őnek is voltak. Volt sok év, amikor nyert, aztán most egy picit nehezebb helyzetben vannak. Úgyhogy azt gondolom, hogy ő pontosan érti és tudja, hogy milyen ez, és pontosan meg tudja élni a sikereket is, meg a vereségeket is. Promóter oldalról meg, hát ugye, nehéz megmondani, ez a Forma 1 kapcsán is örök érzés, bizony. Hogy amikor dominancia van, akkor mi van, és hogy az jó-e vagy nem. Nem látok bele a fejükbe, de igazából minket ez nem érdekel. Hát engem egy dolog érdekel, az, hogy a saját magam és a Révész Racing csapatának a hírnevét és a Révész brandet minél magasabbra juttassuk, és azt gondolom, ahhoz pedig ez a jó teljesítmény abszolút hozzátesz. Úgyhogy és ilyen maximumra törekszünk mindig.
Jön a 6. versenyhétvége, hogy te is említetted, Zolder, Belgium, méghozzá ezen a hétvégén. Hogyan készülsz? Mennyire szereted azt a helyszínt, pályát?
Különleges hangulatú hely, egy nagyon nehéz versenypálya, ugye ezek a sikánok, kerékvetők ott is különleges kihívást jelentenek, úgyhogy itt is nagyon fontos, hogy az ember igen, precíz legyen, pontos legyen, és hogy lehetőleg ne tegyen kárt az autóban a kerékvetőkön, úgyhogy erre kell figyelni, szimulátoron abszolút egyébként Zolder elérhető, ugyanezekkel a fekvőrendőr kerékvetőkkel, úgyhogy hogy megfelelően lehet gyakorolni a szimulátoron a kerékvetők közti lavírozást, és ja, hát ezen kívül meg hát a tavalyi adatokat, belső kamerás felvételeket nézem végig, aztán így szokásos felkészülés sem extra.
Kis Norbertnek, a 4-szeres kamion Európa bajnoknak és a címvédőnek nagyon szépen köszönöm, és sok sikert akkor Belgiumra.
Köszönöm szépen én is.
Autósport. Minden szerdán délután 5-től Autósport. Szújó Zoltánnal a Sportrádióban.
Ez továbbra is az Autósport magazin itt a Sportrádióban, illetve podcastként. És egy újabb Norbival folytatjuk, méghozzá egy olyas valakivel, aki az összesített ponttáblázat élén áll, de már nem is lehet behozni az üldözőknek a hátrányukat, hiszen megnyerte az Európa-bajnokságot, a hegyi felfutó Európa-bajnokságot az a nagy Norbert, aki itt van a vonalban, és akinek szívből gratulálok. Szia Norbi, hát ez nagyon szép menet volt.
Szia, köszönöm szépen.
És ugye, ha jól tudom, akkor hegyi Európa bajnokunk még nem is volt, tehát te vagy az első a magyar autósport történetében, jól tudom?
Így van, hát ugye Kovács István Bongónak is ez egy nagy álma volt, illetve hát ugye Cserkuti Jöcsi bácsinak is, úgyhogy nagyon-nagyon jó érzés, hogy hát ugye kategória győztesek lettünk most, tehát erre készültünk már egy jó pár éve, 2019-től kezdtem el hegyi versenyezni, egyből a hegyi EB-n, és hát nekem is ez egy nagyon nagy siker, tekintve azt is, hogy az LTC-n, tehát a túrautó EB-n is voltam, évvégén harmadik voltam, második, de nem sikerült megnyernem, és most egy másik szakágnak fel tudtam érni az Európa-bajnoki címéig.
És ehhez valóban szívből gratulálunk, majd mindjárt mesélünk a kategóriáról, hogy pontosan melyiket nyerted meg, illetve arról, hogy hogyan áll az abszolút pontverseny, de nagyon jó, hogy említetted a túraautózást, hiszen azt gondolom, hogy a te pályafutásod egy ragyogó példa arra, Norbi, hogy az ember hogyan gondolja végig a lehetőségeit, a reális lehetőségeit, és hogyan hoz nagyon felelős döntést azzal kapcsolatban, hogy mely szakákban van reális esélye arra, hogy adott esetben a csúcsra érjen, a szószoros és átvitt értelmében, hogy azért neked egészen komoly döntéseket kellett meghoznod pályafutásod során, nem?
Hát így van, nyilván a túrautózás meg az egész TCR világ egy nagy szerelem volt, viszont azt be kellett látni, hogy már olyan színvonalon ezt nem lehetett folytatni, ahogy igazából kellett volna. És hát nekem félig meddig adta magát a hegyi versenyzés, én eredetileg egy parázsosvári srác vagyok, ott volt a hegyi verseny tőlünk 500 méterre, én amikor kicsi voltam, ezeket az autókat láttam legelőször, ez volt maga az autóversenyzés, a hegyi versenyzés, úgyhogy végül is én ezt mindig is tudtam, hogyha egyszer úgy alakul, hogy nem lesznek meg a feltételek ahhoz, hogy rendesen folytassuk a túrautózást, akkor én hegyi versenyző szeretnék lenni.
Nem titok egyébként, hogy mi magunk a szövetségben is nagyon keményen dolgozunk azon, hogy idővel akár mondjuk egy Európa-bajnoki futamot tudjunk újra megrendezni, mert a körülmények nyilvánvalóan tökéletesen alkalmasak erre. Na, mesélj a szezonodról, illetve mielőtt ebbe belemennénk, azt mondd el, hogy milyen kategóriát nyertél meg pontosan, milyen volt a mezőny, és milyen autóval versenyeztél ebben az évben, Norbi?
Most a hegyi versenyzésben egy ilyen új időszak köszöntött be, a performance faktor nevezetű szabályrendszer alapján vannak besorolva az autók. Ennek az a lényege röviden, hogy nem köpcenti alapon, hanem ez egy ilyen viszonyszám. Nagyon sok információt meg kell adni az autóról, és akkor egy pontszámtól pontszámig vannak a kategóriák. Ennek nyertem én meg az ötös kategóriáját. Tehát összesen ötféle csoport van a karosszériás autóknál. És hát ezt az autót ezt arra optimalizáltuk, hogy az ötös kategóriában ütőképes legyen, már tavaly is ezzel mentem, akkor is lehetett vele dobogós helyezéseket elhozni, és akkor idénre még tovább módosítottunk rajta, hogy gyorsabb legyen, viszont megmaradjon az a pontszám, hogy még be tudunk férni. Igazából itt mindenki ezzel játszik, és hát sikerült egy ütőképes, de megbízható versenyautót létrehozni, tehát mind a kettő kell ahhoz, hogy nyilván, hogy én bajnokságban is szeretnék jól lenni, és nem csak egy-egy futamot megnyerni.
Milyen paraméterek vannak, még csak kíváncsiakból kérdezem, ugye nyilván gondolom a súly és a lóerő az egy nagyon fontos aránypár, hiszen a súly-lóerő arányról is szoktunk ugye akár utcai autózás vagy autók esetében beszélni, de milyen paramétereket kell még ennek a performance faktornak a megállapításához megadni?
Meg kell adni az aerodinamikai eszközöknek az utolsó centiméterét is, a dimenzióit az autónak, milyen hosszú, milyen magas, milyen széles, a túlnyulája első hátsó kerekekhez képest, a motornak minden adatát, milyen sebességváltó, minden. Nekem az volt így, vagy hát nekünk a taktikánk, hogy mi nem egy ilyen szétfaragott 2 literes motorral mentünk, ahol egyébként ebben a kategóriában sokan mennek, például a Hondák, hanem inkább egy 3 literes motorral megyünk, viszont úgymond egy butább körítéssel, hogy ez be tudjon férni az adott szabályrendszerbe, lóerőben nagyjából ugyanott vagyunk, mint ezek a jól kiegyezett 2 literes autók, viszont egy sokkal megbízhatóbb, egy viszonylag nyomatékos autót kaptunk, cserébe fel is kellett súlyoznunk, tehát egy jó 150-200 kilóval nehezebb az én autó, mint a többieké, viszont szélesebb kerékkel megyünk, tehát nagyobb a fizikai tapadásunk, úgyhogy végül is sikerült egy ugyanolyan tempójú autót létrehozni, mint a egyébként top autók. Most nagyon jól szemléltett ennek a rendszernek a működését most a Szlovéniában, hogy 4-en voltunk 2/10 belül a kategóriában a második verseny felfutásban, tehát az elképesztő.
Érdekes ez a performance faktor, ha jól tudom, akkor a slalom szakákban is bevezették már, és működőképesnek látszik, szerintem egyébként akár nemzetközi szinten is egyre több szakákban elterjedhet majd. Hol voltak a versenyek, Norbi? Milyen országokat, milyen régiókat kellett érintened, milyen pályákon versenyeztél idén?
Egyből Dél-Franciaországban kezdtünk, ami egy viszonylag messzi állomás volt. Aztán jöttünk vissza Ausztriába, ahol 35-40 ezer főre satszolják a nézőszámot, rengetegen voltak. Ott már harmadik, negyedik éve, nem is emlékszek, pontosan nem volt megrendezve. Ott is az egy kultikus hegyi verseny, és nagyon-nagyon sokan jöttek ki, és hát újra ünnepelték, hogy azt ott megrendezték. Aztán jött újra két messzi verseny, egy spanyol, illetve egy portugál, egymás után volt 2 héttel. Kint is hagytuk a minden dolgunkat, tehát logisztikailag is azért ki kellett találni az évet. Aztán jöttünk vissza Lengyelországba, voltunk. Igazából 10 versenyt, tehát bejártuk egész Európát, úgyhogy hát egy hosszú év volt, és még van egy horvát versenyünk.
Na, ugye most ezt a beszélgetést szeptember 4-én hétfő este rögzítjük. Mikor kell neked szorítanunk, illetve van-e még tétje akár számodra is annak a horvát verseny hétvégének?
A jövő hétvégén lesz a verseny. Ugye a PF5-öt azt már megnyertük, viszont még muszáj lenne egy jó pár pontot begyűjteni. Nagy meccsben állok az abszolút értékelésnek a harmadik helyért. Uh-huh. Tehát úgy néz ki a dolog, hogy nem csak a kategóriában tudunk versenyezni, hanem pontszámokkal. Az abszolút értékelésben én akár egy Porsche-val, vagy egy bármilyen nagy autóval is tudok versengeni az abszolút dobogós helyezésekért.
Hát akkor ehhez kívánunk sok sikert, hogy ez is meglegyen, mert hát evés közben jön meg az étvágy, és a szurkoló általában telhetetlen, mondhatnék még ilyen óriási sportközhelyeket, viszont hogy elrugaszkodjunk a közhelyektől. Hány fős csapat segíti a te munkádat, Norbi?
Általában két szerelősráccal szoktunk menni, édesapám nyilván szinte mindig ott van, amikor ott tud lenni. Hát a logisztikai dolgokat még itthon szokták segíteni egy páran, de igazából versenyre ilyen négy alatt szoktunk elmenni. Az a minimum, akik szükségesek ahhoz, hogy az egész tudja működni. De például vannak olyanok közelebbi hétvégék, amikor sok magyar szurkoló jön ki, és akkor ott vannak velünk egész hétvégén, tehát egy ilyen családiasra tudjuk venni a dolgot. Akár most a speedzone adásban is lehetett látni, hogy Svájcban tök sokan jöttek oda, akik mondjuk ott a közelben dolgoznak magyarok, és ott bandáztak velünk, úgyhogy hát nagyon jó hangulat szokott lenni.
Norbi, nagyon szépen köszönöm, hogy mindenről beszámoltál itt az Autosport magazinban is, a podcastban, illetve a rádióműsorban, és akkor természetesen figyeljük majd még a horvát verseny hétvége eseményeit, és sok sikert kívánunk. Tervezitek-e már egyébként így ősz elején, kora ősszel a 2024-es szezont, vagy az még korai lenne?
Hát valószínűleg lesznek mindig vannak pici változások ebben a rendszerben. Én azt remélem, hogy ez már így késő ősszel ki fog alakulni, és akkor fogjuk látni, hogy mondjuk mennyi esélyünk van ezt az autót áttenni mondjuk négyes kategóriába. Jövőre én is szeretném megtartani a lépcsőzetességet. Ha nem jön össze, akkor akár lehet címvédést is vállalni jövőre az ötös kategóriában. Meglátjuk még erre valamikor, szerintem a tél elején fog tudni válaszolni. Jó lenne egy kicsit erősebb autóval menni, vagy egy lépcsőfokkal fentebb. Vagy ezzel kicsit fejlesztő, vagy egy másik autóval, ezt még most nem tudom megmondani.
Nagy Norbert újdonsült hegyi felfutó Európa bajnokunknak köszönöm szépen.
Köszönöm a lehetőséget.
Autósport. Minden szerdán délután 5-től Autósport. Szújó Zoltánnal a Sportrádióban.
A hétvégén hosszú évtizedes kihagyás után Győrbe visszatér az első osztályú rallibajnokság, mert hogy a Humda ORB, az országos rallibajnokság Győrben és környékén folytatódik, aszfaltos versenyről van szó, és az utolsó előtti verseny hétvégén akár már bajnokot is avathatunk. Ehhez egyébként Vince Fenesznek legalább 2 ponttal kellene többet szereznie, mint Turán Frigyes, és akkor meg lenne a bajnoki cím. Nem fogunk jósolgatni, ellenben minden sportszakmai érdekességet elmondunk a következő 4-5 percben. Méghozzá nem is akárkitől halljuk ezeket, a rali szakák vezetője, Hoffer Zsolt kollégám, barátom van itt a vonalban. Zsolt, hogyan készültök a győri visszatérésre? Ha jól érzékelem, akkor ott a környéken, illetve a városban nagyon várják már azt, hogy újra rali autók dübörögjenek a környéken. Szia!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Így van, én azt gondolom, hogy mióta ismert az, hogy az országos rali bajnokság tulajdonképpen 5. futama Győr központtal valósul meg, azóta tulajdonképpen felélénkült a rali élet Győr is környékén, és azt gondolom, hogy egy frenetikus várakozás öleli ezt a futamot, úgyhogy bízom benne, hogy minden szempontból ezt ki is fogja elégíteni, és mindent igazolni fog.
Óriási mezőny van, hiszen az ORB 2, illetve az ORB 3 mezőnye mellett, tehát a másod és a harmadosztály mezőnye mellett a Rally Challenge, illetve a történelmi autók, tehát a historic bajnokság mezőnye is pályára gurul majd, nyilván eltérő gyorsasági szakasz számmal, de 130 fölötti nevező szám van. Ez mennyiben nehezíti meg adott esetben a rendező vagy a szakágvezető dolgát, hogy bizony sok kategória, sok párosa vesz majd részt ezen a futamon? Szerencsére.
Így van, a Humda országos rali bajnokság bajnokságai tulajdonképpen, ha mondhatjuk így, ugye több szintből állnak össze, és ez a futam is ugye összességében a versenytávot tekintve az ORB és az ORC esetében 138,6 kilométer, ami ugye két napra van szétosztva tulajdonképpen, és az első szombati versenynapon a nézők az ORB 3-mal találkozhatnak a historik, illetőleg az ORB-ORC versenyzői mellett, és a verseny záró napján az ORB 3 helyett pedig az ORB 2 csatlakozik a mezőnyhöz, és tulajdonképpen így áll össze, hogy több bajnokság együtt tud mozogni, együtt tud működni. Én azt gondolom, hogy a rendező részéről, illetőleg a versenyigazgatás részéről egy rendkívül jó logisztika lett összerakva, úgyhogy izgalmas futamok várhatók mind a két nap, azt gondolom.
Csesznek, Olaszfalu, Tés, Tímárpuszta, Nagyveleg, illetve nyilvánvalóan a Rábaring is kihagyhatatlan, és amire szintén készülnünk kell, az az, hogy vasárnap belvárosi gyorsági lesz. Ugye egészen különleges része ez egy-egy rali versenynek, nem feltétlenül a tempó, a nyers tempó dominál, de hát nagyon közelről lehet megnézni ezeket a versenyautókat.
Így van, személyesen végeztem az inspekcióját a versenynek, nagyon változatos lesz, hiszen ahogy te is említetted, a belvárosi gyors inkább a technikáról, a pontosságról szól, és azt gondolom, hogy nagyon sokan, mivel hogy azért ez egy Győr belvárosában autózhatnak, ez a látványról is fog szólni, még mondjuk egy Tényű, Ravaszd, vagy egy Olaszfalut és Csesznek így gyorsasági szakaszok, ezek igazi tempós, ízig-vérig ralli pályák, amelyeken nagyon régen gurult át egyébként a mezőny, úgyhogy nagyon sok mindenkinek újdonság lesz, igazi kihívás lesz szerintem ez az a futam az első gyorsági kilométertől az utolsóig, és ahogy említetted, a belváros a verseny rendezőjével sikerült közösen ezt bejárnunk, hiszen ez egyirányú utcákban, körforgalmokban mindenhol menni kell, úgyhogy elektromos rollerrel közlekedve raktuk össze a pálya nyomvonalát, és ebben ők összeraktak a nyomvonalat, én pedig ezt leellenőriztem, nagyon jó nézői pontok vannak, nagyon biztonságosan összerakott, és mind a mellett, hogy látványos lesz maga a futam, a rendező készül különböző látványelemekkel a belvárosi gyors környezetében is, mind a célvonal magasságában, a Dunakapu téren ugye közlekedés biztonsági part lesz, a gyorsági szakaszok köztes részein találkozhatunk az egyéb szakágok mellénysével, itt a gokartosokra gondolom.
Ha valaki most kapta volna fel a fejét a beszélgetést hallgatván, akkor gyorsan elmondjuk, hogy vasárnap lesz a belvárosi gyorsasági, méghozzá valamikor 11 óra, 4-12 környékén megy majd az első autó keresztül ezen a 6,5 kilométeres gyorsasági szakaszon, ez lesz a 9. szakasz egyébként, tehát a belvárosi, és tényleg egy családi programként is lehet ajánlani ezt a belvárosi gyorsági szakasz megtekintését, hiszen ahogy te is elmondtad, rengeteg egyéb aktivitás lesz még ott, és aztán a céldobogót is érdemes megnézni, ez pedig ugye szintén a városban lesz, méghozzá valamikor 3:00-4:00 környékén.
Ahogy te is említetted, hogy egy nagy csata várható az abszolút bajnoki címért, most 4 szem közt beszélgetünk, és én nagyon-nagyon bízom benne, hogy nem dől el itt a magyar bajnoki cím. És Nyíregyházán még egy jó csatára számíthatunk, úgyhogy ettől függetlenül természetesen mindenkinek a legjobbakat kívánom, és talán nem csak a bajnoki cím az, ami érdekes ebben a bajnokságban, hiszen nagyon sok érdekes csata található, akár az ORC szintjén, vagy említhetjük a Peugeot Kupa eredményeit. Én azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon fontos megemlíteni Ladával versenyző sportásokat, akik igazándiból tizedekre, századokra tudnak egymástól autózni, de a mezőnyben lehet majd látni Búta Robertet és az ő VRC-t. Én azt gondolom, hogy aki őt látja autózni, az mindenkinek leesik az álla, és Robi nem szokta meghazudtolni magát. És talán ami érdekes, hogy nagyon sokan abban a térségben ismerik a Rábaringet, ami most egy nagyon új nyomvonalal lesz, és a felső része, ami igazándiból fogyassza az abroncsot is, és ami egy picit visszafogja a Rábaringen versenyzőket, az nem kerül be a versenybe, új funkciót kap, nézői ponttá válik, és azok a részek kerülnek bele, amelyek sokkal kevésbé gumipusztítóak. Ezáltal én azt gondolom, hogy a Rábaringen is éles csaták várhatók, már a rajtja is nagyon érdekes lesz, egyedi lesz, és ebben egy picit bele tettem én is az én kis gondolataimat, amit a rendező elfogadott, úgyhogy látványos rajta elemekkel lehet találkozni, és a körgyors jelleg, egy 10 kilométeres körgyors esetében azt gondolom mindig jó kihívás, hogy ki hogyan ossza be az autót, illetőleg ki mennyire vállalja be az adott részeken a tempót, és hát ugye te a Forma 1-ben mozog, úgyhogy parabolikával kell lehet találkozni. Viszont a Rábaringen abszolút van parabolika, én azt gondolom, hogy ott a versenyzők is meg fogják tenni azt, hogy jó tempóval belehajtanak a parabolikába, és a nézői pontok kialakítása is olyan lesz, hogy látványos és élvezetes lesz. Ezen nagyon sokat dolgozik a rendező, ma is beszéltem vele, és úgy fogalmazott, hogy a kertészek aktívan dolgoznak, hogy a Rábaring szép és látványos legyen. Én azt gondolom, hogy ez nagyon meghatározó lehet, ez a gyorsági szakasz és a verseny.
Tehát mind Győr belvárosában, mind pedig a környéken szeretettel várjuk a rajongókat. Egyébként a Rábaringen rendezett gyorságik is majd vasárnap lesznek. Az első az valamikor 4:11 környékén, és aztán még egyszer elmegy majd arra a mezőny, méghozzá erre a bizonyos Power Stage-re, ahol ugye plusz bajnoki pontokat is lehet szerezni valamikor 2:30 környékén. Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad, amit talán még érdemes így végezetül hozzátenni, hogy már pénteken este a rajdobogóval megkezdődik szintén Győr belvárosában
belvárosában az idei Győr Rally programja, úgyhogy valóban egy péntek este és aztán egy szombat-vasárnap teljes nap hasznosan tölthető el annak, aki szereti az autósportot és a rallit. Köszönöm szépen, hogy mindezt összefoglaltad, és jó verseny hétvégét kívánok mindannyiótoknak.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Autósport. Minden szerdán délután 5-től Autósport. Szújó Zoltánnal a Sportrádióban.
Ennyi fért a nyári szünet utáni első Autósport magazinba. Ne felejtjétek, hogy az mnas.hu-n, illetve a szövetség közösségi oldalain az mnas.official név alatt megtaláljátok a hazai autósporttal kapcsolatos friss, és ami legalább ennyire fontos, hiteles információkat. Találkozzunk egy hét múlva, addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
Ez volt az Autósport. Autósport magazin a Sportrádióban.
Autósport.
Jövő szerdán délután 5-től újra jönnek a legaktuálisabb hírek és sztorik a hazai autósport világából.
Ha valamiről lemaradtál, keresd a műsor visszahallgatható verzióját a SoundCloudon, vagy iratkozz fel az Autósport podcastjára.
Autósport. Autósport. Autósport magazin a Sportrádióban.